Akkor szeretettel köszöntöm a sorozatunk utolsó előadás alkalmából. Szóval akkor a mai téma a táplálkozási tanácsok rákbetegeknek. Nagyon gyakran zűrzavar van ezen a területen, sokan ezt eleve meg is kiadójelezik, hogy a táplálkozással lehet-e egyáltalán valami értelmeset csinálni rákbetegek esetén, és aztán ugye felmerül a kérdés, hogy mit lehet tenni. Az egyik azt mondja, hogy ezt lehet enni, a másik azt mondja, hogy ezt nem lehet megenni. Gondoljunk például a gyümölcsökre, mások azt mondják, hogy gabonát gabonával kell megenni, másik azt mondja, nem, gabonát ne egyél, mert ez nem jó. Szóval mindenki mást és mást mond. Egyik azt mondja, egyél gombát, gyógygombát, másik azt mondja, gombát Isten őriz, nem, mert az nem jó. Szóval nem tudom, hogy önök már belesétáltak ilyen ellentmondásokba, hogy az egyik tanácsadó vagy az egyik előadó azt mondta, a másik meg amazt mondja. Szeretnék az előadás első néhány percen belül kicsit egy képet rajzolni, vagy ábrázolni arról, hogy tulajdonképpen ezek a rák elleni diéták hogyan fejlődtek, meg hogy hogyan jött ez egyáltalán létre. És aztán utána pontról pontra különböző ételcsoportokat, különböző ételeket, ezeket elővesszük, és akkor megnézzük, hogy ezen a téren tulajdonképpen mi a jó. Tehát először nézzük a szerkezetet, hogy nézne ki egy igazán jó rák elleni, vagy rákterápia melletti étrend, és aztán utána a részleteket fogjuk megnézni. Az az érdekesség, hogy mindig, amikor tumoros betegségek felmerültek, tehát amikor valaki megbetegedett már 20-30-50-100 évvel ezelőtt is, voltak természetgyógyászok, természeti doktorok, akik azt mondták, hogy teljesen meg kell változtatni az étrendet. Tehát mindig volt egy ilyen reform mozgalom, egy ilyen reform irányzat, amely azt hangsúlyozta, hogy a természetesen meghagyott, ha lehetséges vegetáriánus étrend, húsmentes étrend, azt kellene használni rákbetegeknek. Ebből nagyon sok kísérlet is volt. Volt Angliában például egy sebész a 20-as, 30-as években, aki a műtétek előtt a betegeit egy hétig nyáskosztra, illetve vegetáriánus étrendre tette, és az volt a tapasztalata, hogy a műtétek sokkal jobban sikerültek, sokkal kevesebb szövődmény volt, sokkal kevesebb fertőzés volt a műtétek után, tehát sokkal sikeresebbek voltak a beavatkozások. Aztán gondoljunk a nagy reformerekre, mondjuk az európai reformerekre, Birchow Benner, tehát Svájcban, aki ugye a Birchow Müsli, tehát a Müsli-nak a feltalálója. Akkor Németországban volt egy egész sor, Schrott volt, most ezek a nevek így sem, úgy sem mondanak semmit, akik különböző étrendeket kitaláltak, a mai napig is még nagyon ismert az úgynevezett Buchinger kúra, tehát a Buchinger lébőt, ezt a mai napig is gyakorolják a Bodeni tó mellett, meg Németország több helyen, akkor az F.X. Meyer, az a megint egy másik tisztítókúrás étrend, akkor beszélünk a Preuss kúráról. Ezek már mind specializálódott kúrák, amelyek gyakorlatilag a rák elleni küzdelmet vették célul, vagy alapul, tehát azt gondolták, hogy ne ezekkel a kúrákkal majd rákot gyógyítunk. A helyzet az, hogy a 30-as évekhez képest viszont sok minden változott. Tehát amikor egy Buchinger élt, vagy amikor a 40-es években, 50-es években Preuss élt, és ők ezeket a tisztítókúrákat, lépőtöket, meg mindent alkalmaztak, akkor még többnyire az ételek tiszták voltak, mondhatnánk biominőségű. Ma már, amikor az átlag 30-40 éves ember, azt lehet mondani, szinte csak szintetikusan kezelt zöldségen, gyümölcsön, ételeken nőtt föl, a génállomány egészen máshogyan alakult ki, sokkal súlyosabb problémák és nehézségek vannak ma. Manapságban, még ha valaki jól is él, idézőjelben jól táplálkozik, mármint, hogy igyekszik jól élni, az sem biztos, hogy nem lesz rákja. És ennél fogva csak a húst elhagyni, és csak egy kicsivel több zöldséget enni nem elég. Tehát sajnos mára azt ki kell, hogy hirdessük, hogy ki kell, hogy mondjuk, csak a húst elhagyni, és zöldségeket enni, ez úgy ebben a formában nem elegendő a rák elleni küzdelemben. Ez nem azt jelenti, hogy a táplálkozással nem lehetne rengeteget tenni, és nem lehetne nagyon jól kiegészíteni az egyéb alternatív terápiákat, sőt, az sem jelenti, hogy nem lehetne esetleg önmagában csak a táplálkozással rákot gyógyítani, de sokkal nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, és sokkal nagyobb fegyelmet igényel ma egy étrend, mint ahogyan ezt most 20-30-40 évvel ezelőtt is igényelt volna, és emiatt nagyon sokszor félreértések vannak. Tudnélik, amikor mi rákdiétákról beszélünk, különböző hagyományokról beszélünk, különböző irányzatokról beszélünk. Az első, amit most név szerint is talán meg lehetne nevezni, azok az úgynevezett alacsony szénhidrát tartalmú étrendek, amelynek talán az egyik leghíresebb képviselője a Atkins volt, aki ugye már meghalt, de ugye az Atkins diéta, vagy Atkins, tehát Atkinsnek a diétája, ő nagyon hangsúlyozta, hogy fehérjéket kell fogyasztani, és nagyon kevés szénhidrátot, és mondjuk ez éppenséggel rákot okoz ez étrend, vagy éppenséggel nem tesz jót, de a felismerés, ami őtőle származik, az, hogy a vércukorszintnek a stabilan tartása egy nagyon lényeges dolog. Azért alacsony szénhidrát, mert azt mondta, hogy azt a fajta szénhidrátot, amit mi ma fogyasszunk, tehát az átlag ember bemegy a boltba, és vesz valamit, ami gabonából van, amiben keményítő van, az mind finomított étel, és állandó vércukorszint ingadozást produkál. Tehát, hogyha egy fehér zsömlét eszünk, vagy bármi, tehát bármit, amit a boltban lehet venni, azon kívül, hogy adalékanyagok vannak benne, meg mindenféle van benne, azon kívül tulajdonképpen a szénhidrát tartalma egy elég komoly probléma. Tudnyilik úgynevezett vércukorszint csúcsokat produkál, amikor a szervezet sokkal több vércukorhoz jut, mint amennyire szüksége lenne, és a szervezet ezt ilyenkor elraktározza, és ebből keletkeznek a gondok. Tehát ez a fajta étrend, hogy fehér kenyér, de még ha bolti kenyeret általában mondhatnánk, vagy boltban félig-meddig előkészített ételek. Szóval ez mind olyan, hogy gyakorlatilag nagyon sok szénhidrátot tartalmaz, nem beszélve az úgynevezett fast foodról, tehát ezt nem kell külön említeni. Tehát mit tudom, egy McDonald's étrend, meg ilyeneket. Ezek mind tulajdonképpen növelik ezeket a vércukor csúcsokat, és Atkins ezt felismerte, és jól ismerte föl. Tehát ez helyes volt, és korrekt volt, amit ő mondott, hogy ki kell vasalni a vércukorszintet. Tehát a vércukorszint lehetőleg ne ingadozzék nagyon. Tehát legyen állandóan annyi, amennyi szükséges legyen, de ne legyenek csúcsok benne, ilyen színuszgörbék, hanem lassan emelkedjen, és lassan csökkenjen a vércukorszint, és az étrend ezt a funkcióját, vagy ezt a helyzetet garantálja. És ezért nagyon sokan ellenzik például a gyümölcs használatát is. Ugye, mert ha gyümölcsöt eszünk, mi történik, ha gyümölcsöt fogyasszunk? Ha friss gyümölcsöt fogyasszunk, mit tudom, egy fél kiló epret eszünk, mi történik a fél kiló eperrel? Hát a fél kiló eper, az rend, tehát ugye mi van benne? Igen, tehát van egy cukortartalma, tehát fruktóz van benne, nagyon sok fruktóz, és a fruktóz és a glükóz, ami benne van, mi történik? Ez nagyon gyorsan bekerül a véráramba. Ugye egy negyed óra, fél óra, óra alatt maximum megemésztődik, és egy ilyen vércukorszint löketet kapunk, és ezért azt mondják, hogy még a gyümölcsöt is ki kell írtani az étrendből. Ugye, és itt viszont az a kérdés, de ha a gyümölcsöket kiírtjuk az étrendből, akkor mi van a gyümölcsben levő hasznos fitokemikáliákkal, hogy akkor ami benne van, de hát mit tudom én, a flavonoidokat, a színanyagokat, még az antioxidánsokat, mi történik ezzel, ugye? Tehát itt az ember, aki kicsit ért az étrendhöz, meg tudja, hogy a gyümölcsnek milyen az előnye, tudja, hogy mi a zöldségnek milyen az előnye, amikor ezzel az alacsony szénhidrát diéta gondolatával találkozik, amelyet rák esetén kellene használni, akkor bajban van. Nem tudja, hogy hogyan kezelje ezt. És akkor jönnek a kritikus kérdések. Akkor van egy másik iskola, amely nem onnan közelíti meg a kérdést, de gyakorlatilag hasonlókat mond, ez a makrobiotika. Nem tudom, ki ismeri a makrobiotikát, vagy ki hallott a makrobiotikáról. A makrobiotika egy eléggé haladó étrend, de a makrobiotikának van egy nagy hátránya. Tudnélik, a makrobiotika egy vallási étrend. Tehát ez egy vallásból származik, tehát a hagyományos kínai orvoslásnak az étrendje. Ott a yin és a yang a döntő tényező, tehát ott nem feltétlenül a tudomány a lényeg, mármint hogy a nyugati értelemben vett tudomány, hanem ott van egy kínai tudomány. Ez most egy yin értékű, ez egy yang értékű. És mondhatnánk, hogy nagyon sok mindenben elnézést a csúnya szóért, de ráhibáznak dolgokra, tehát nagyon, mert ugye ők is a tüneteket megfigyelték, ez egy megfigyelés alapú gyógyrendszer, de vannak dolgok benne, amelyek nagyon szélsőségesek. Tehát egészen odaig mentek a makrobiotika, amiben ma már tilos, hogy nagyon súlyos rák esetekben csak barna rizst és vizet adták, kész, semmi mást. És ezt egyébként a Gerson diétában áthaladszik ez a makrobiotika szemlélet. Ugye a Gerson diéta, aki a Gerson diétát ismeri, ott is az van, hogy gyakorlatilag barna rizst tehetsz, és a többit nyersen. És nagyjából ilyen nehéz, vagy ilyen komplikált, vagy ilyen egyszerű ez az egész étrendkérdés, hogy ezeket a vitakérdéseket, ezeket tisztázni kell, hogy most gyümölcsöd igen, gyümölcscukrod igen, vagy nem, vércukorszint kérdést igen, hogy lehet ezt kezelni, vagy nem. És akkor van a másik oldalon, van az úgynevezett teljes őrlésű étrend alternatívája, vagy a teljes értékű étrend alternatívája, ami ugye teljes értékű ételekből áll, teljes őrlésű gabonafélékből áll, amely gyümölcsöt is és zöldséget is használ, és igyekszik nagyjából az imént felhozott célkitűzéseket betölteni, azaz a vércukorszintet szintén kivasalni. Ilyenkor, ugye, tehát majd amikor a részletekről beszélünk, akkor majd még erre egy néhány dolgot el fogok mondani, de a lényeg az egészben az, hogy makrobiotika, ami abból áll, hogy gabonákat, hüvelyeseket, zöldségeket, esetleg egy ilyen mondjuk szója termékeket is úgy használ, hogy fermentált szóját használ, mizót, tehát a mizó levest, meg ilyeneket. Ezeket a dolgokat használják, nagyon, nagyon nyomelemdús étrend, nagyon jó aminosavak, tehát jó mennyiségű aminosavakat is kapunk. De én úgy gondolom, hogy mindenkinek van egy-egy felismerése, és aki beteg, annak igazán nem az segít, hogy mondjuk 60-70-80 évvel ezelőtt valakinek volt egy felismerése, és akkor erre tud valamiféle tudományos bizonyítékot is gyártani, hanem az a lényeg, hogy valami olyasmi, ami ma is működik, ami a mai körülmények között is működik. Ilyen mértékű, hogy mondjam, méreggel teletöltött emberek esetén is. Úgyhogy egy néhány statisztikát szeretnék említeni, hogy mit lehet táplálkozással tenni. Ezt tudni kell, hogy a táplálkozás tudományon belül a rák elleni étrend az egy eléggé nagy mostohagyerek, de hát ezzel nem nagyon foglalkoznak. Ez körülbelül úgy van, hogy a rákot úgy kezelik, hogy kemoterápia, szike, sugárzás és kész, és minden más, amit csinálsz, azt jól csináld, de úgy igazán ettől ne várjál semmit. És ezért a tudomány, tehát a tudományos klinikai tesztek, vagy klinikai vizsgálatok pályáztatása körében úgy nagyon ritkán van az, hogy ilyen pályázatot írnak elő. És volt egy vizsgálat, amikor orvosokat, illetve nővéreket vizsgálták meg, hogy ők mennyi zöldséget, illetve gyümölcsöt fogyasztanak. Tehát a zöldség-gyümölcs fogyasztásnak a mértékét ezt megvizsgálták. És kiderült, hogy például az USA-ban, ez egy amerikai mérés volt, hogy például a nővéreknél a maximális zöldség-gyümölcs fogyasztás naponta 6 egység volt. 4,5-től 6,2 egység, ez volt a maximális, tehát zöldség és vagy gyümölcs. Ez azt jelenti, hogy 6 almának megfelelő zöldség-gyümölcs mennyiség volt naponta. Ez nem sok. Ez egy kicsivel több, mint egy 0,5 kiló zöldség vagy gyümölcs. És ez volt a nővérek életében a maximum. Az orvosok még ennél kevesebbet, ők 4,3-től 5,4. Tehát ők még ennél kevesebbet fogyasztottak. Tehát nagyjából 5 egységnek, 4,5-5 egységnek megfelelően fogyasztottak. És mégis, és ők, ez volt a maximum. Tehát voltak, akik ennél sokkal, de lényegesen kevesebbet fogyasztottak. És annak ellenére, hogy ők egy nagyon alacsony mennyiségeket fogyasztottak, meg lehetett látni, hogy ez összes tumorfajtánál majdnem a kétszeres különbség alakult ki azok között, akik a legtöbbet fogyasztottak zöldséggyümölcsöt, és azok között, akik a legkevesebbet fogyasztottak. Tehát úgy csinálták, hogy az alsó negyed és a fölső negyednek a számait, és illetve a rák rizikóját összehasonlították, tehát azok, akik nagyon kevés zöldséggyümölcsöt fogyasztottak, és azokat, akik nagyon sokat, idézőjelben sokat fogyasztottak, és ott az összes ráknál egy 200%-os rizikójavulás volt. Ez azt jelenti, hogy a fele rizikó. Tehát, illetve azoknak, akik nagyon keveset fogyasztottak, azoknak a dupla rizikója volt. A tüdőrák volt a kivétel. A tüdőrák, amely tulajdonképpen nagyon ismert okokra visszavezethető, ugye mire visszavezethető a tüdőrák? Az a dohányzás. Ez szinte 95%-os annak az okság, tehát az aktív vagy a passzív dohányzás. Még abban az esetben is észrevették egy 20-30%-os különbség az alsó és a fölső kategória között. Holott ott ugye a legfőbb rizikó tényező nem a táplálkozás, hanem való igaz a dohányzás. És viszont, és ezt akartam megmondani, hogy milyen fonák ez a vizsgálat, amikor a maximum 6 egység zöldséggyümölcs. Ugye? Tehát ez egy átlag étrendnek, egy jobb átlag étrendnek megfelel. Tehát aki naponta, mit tudom én, 5-600 gram, tehát 50-60 deka zöldség, gyümölcsöt fogyaszt, az egy picit életmód tudatosabb átlagembernek az étrendje. Ha ezt összehasonlítjuk, mondjuk egy kifejezetten egy a Gerson terápiával, vagy van az USA-ban egy másik, az úgynevezett hallelúja diéta, furcsán hangzik, de valójában egy református lelkésznek a találmánya, ő gyakorlatilag a Loma Lindai irányzatokat felvette, de tulajdonképpen összegyűjtött minden, ami jó volt az egész piacon, és ezt összegyúrta, és könyveket írt erről, és gyakorlatilag nagy sikereket írt el. Ő azt mondja, hogy naponta körülbelül egy ilyen 90 deka zöldséget, 95 dekát zöldséget, és 40-50 deka gyümölcsöt fogyasztani, abból legalább a háromnegyed részét nyersen, és ha ezzel például, tehát mondjuk ezzel a majdnem másfél kiló zöldség gyümölcs naponta, ha ezzel vetnénk össze, tehát az általuk elért eredményeket összevetnénk mondjuk azokkal, akik alig esznek zöldséget, gyümölcsöt, akkor olyan rizikójavítást látnánk, amely már igen komolyan indokolna azt, hogy ezt akár a TB finanszírozna. Ugye? És ezt most nem viccből mondom, már a Kégolyó utcában, a klinikában, ott már odaig eljutottak, hogy legalább bioételeket adnak a betegeknek. Igaz, hogy húst is adnak, de mindegy, de bioételt adnak legalább, és erre törekszenek, tehát ezek már kis lépések, de gondoljunk bele, hogyha olyan bizonyítékok lennének az asztalon, fekete-fehéren, hogy lehet mondjuk egy kiegyensúlyozott zöldség és gyümölcs tartalmú étrenddel a tumor elleni terápiát nagyságrendekkel javítani, akkor miért ne fizetne a TBS-t, nem? Hát a TB már fizeti a mérget, akkor miért ne fizetne az ételt, nem? Nem igaz? Csak hát ugye itt vannak emberek, akik ellenérdekeltek ebben a kérdésben, akik ezt nem nagyon akarják. Most szeretnék felsorolni, hogy a növényi étrenden belül mi az, ami hasznos. Csak itt kis felsorolás, nem feltétlenül le kell írni, csak hogy lássák, hogy mennyi minden van, és mennyi minden tényező van benne, és ez alapján mindjárt látni is fogjuk, hogy miért nem foglalkozik senki vele. Ez olyan komplex, hogy akkor biokémiai tankönyv kell oda fejében legyen az embernek, hogy ezeket a funkciókat mind megértse. Például az izotiocianidokat, amelyek, tehát a színanyagok, amelyek a gyümölcsökben benne vannak. Az indol 3 karbinol, az a káposztafélékben és különösen a brokkoliban levő enzimgátló hatású anyag, ami benne van. Akkor vannak a hagyma komponensek, tehát az úgynevezett kénvegyületek, amelyek benne vannak a hagyma és fokhagymafélék, az izoflavonok, a proteázgátlók, a szaponinok, a fitoszterolok, tehát a fitoszterolok, amelyek mondjuk főleg ugye ezek a fitoösztrogének többnyire, tehát amelyek a női hormonháztartást segítenek helyre rakni. Akkor az inozitol, hexafoszfát, ami szintén a táplálkozásban, az ételekben található, főleg a barna rizsben található olyan anyag. amely szintén segít az anyagcserét úgy módosítani, hogy a tumor ne kapjon olyan sok cukrot. Akkor persze a C-vitaminokat, a C-vitaminokat meg ilyeneket. A lutein, a folsav, a beta-karoténokat, illetve az egész karotén társaság, ugye beta-karotén, meg mindenféle van. Akkor likopén, a szelén, E-vitamin, flavonoidokat, és a rostok. És ezek mind olyan tételek, vagy tényezők, amelyeknek mindegyikenek van hatása az anyagcserére, a szervezetünknek a működésére, és ez mind benne van zöldségben és gyümölcsben. Tehát ez mind növényekben, illetve hát a gabonafélékben, meg a hüvelyesekben is. Szóval a kérdés az, hogy akkor hogyan kell táplálkozni, hogy ez tartósan jó legyen a számunkra. Én személy szerint a makrobiotikát azért mellőzöm, mert túl kevés gyümölcsöt és túl sok főtet tartalmaz, és túl kevés nyerset, és nincsen gyümölcs benne. Ezért a makrobiotikát, mint olyat, nem nagyon tudom a teljességében támogatni. Tény azonban, és ezt azért hozzá kell mondani, a makrobiotikának az óriási érdeme és erénye az, hogy ők a vércukorszintet úgy kivasalják, hogy az így. Nincs benne ugra-bugra. Nincs benne olyan, tudnélik, gondoljunk bele, hogyha valakinek egy tumora van. A tumor miből él? Majd nem a fehérje, az csak felgyorsítja a tumort. A fehérje az a tumornak tulajdonképpen a növekedését felgyorsítja, de a tumor miből él a mindennapokban? A tumor glükózból él, tehát vércukorszintből, tehát a vércukorból. Nos, vércukor, ha vércukor van, akkor a tumor a vércukrot bezabálja. Miért csinálja ezt? Mivel a tumoros sejtek, talán erre emlékszünk, vagy talán ez köztudatban is van, a tumor egy nagyon rossz anyagcserét folytat, tehát ez a tejsavas anyagcsere történik a tumoros sejtnél. Más szóval ő nem hasznosítja az energiát jól, és 9-es, 10-es faktorral kevesebb energiát produkál, ugyanannyi mennyiség vércukorból, mint egy egészséges sejt. Ami azt jelenti, hogy a tumor 10-szeres éhséggel rendelkezik, mint a körülötte levő szövetek. Most ha, és ráadásul savat termel, tejsavat termel. Tehát tejsavat produkál a tumor, tehát óriási problémát okoz egyébként a tumor. És ha mi most úgy jól belakunk reggel egy legváros fehér zsömlét megeszünk, és hozzá egy kávét, akkor mit csinálunk ezzel? Bellökjük a szénhidrátot a véráramunkba, mert ez gyorsan emésztődik, és gyorsan kerül be a véráramunkba. És megtörténik az, hogy az alapellátás, tegyük föl, hogy itt van az alapellátási szint, és akkor a vércukorszint itt fölfele megy, de itt nem áll meg az alapellátásnál, hogy a tumor éppen hogy kapna valami táplálékot, és a többi sejt is kapna valamit, nem. Ez itt fölfele megy, és csinál egy ilyen tüskét. Normál esetben, ez nálunk is ugyanúgy, tehát akinek nincs rákja, ott ugyanaz történik, csak mi nálunk ez a vércukor többlet, az zsír lesz. A szervezet ezt egyszerűen a zsír sejtekbe belerakja. Nem kell most akkor be a raktárba. A probléma az, hogy egy tumoros esetén a tumor kap ilyenkor egy extra löketet, mert a tumor ezt magába szívja. Nincs fölösleges zsír. A tumoros betegnek előbb-utóbb elindul az, amikor a tumor egy bizonyos nagyságot elérte, a szervezet egyre inkább a fogyásnak elindul. Olyasmit történik ráadásul, amit kakexisnak nevezünk, hogy a tejsav, amit termel a tumor, azt visszadobja a májnak, és a máj egy enzimet termel egyre inkább, hogy a tejsavból újra glükózt termeljen, vagy átalakítson, és akkor ilyen pingponglabda játék alakul ki a máj és a tumor között. És ezzel egyre hízlalja, tehát fölhízlalja tulajdonképpen a tumort, a máj, és ez egy egészen komoly probléma, és tehát a szervezetünk többi részei, ezek egyre gyengébbek lesznek. És innen jön például az egyik tévedés, hogy jaj, hát valamit tenni kell, hogy föl kell hízlalni a tumorbeteget, ugye? Tehát, hogy hízon a beteg. Ugye, mert ha így vészesen fogy, akkor ez nagyon-nagyon rossz. Tehát ezért nem lehet, hogy csak zöldséget és gyümölcsöt egyen. Hallották már ilyesmit? Ugye, tehát ezért nem lehet egy nyerskozdiétát, ezért nem lehet egy lébőtöt megtartani, ezért nem lehet ilyen restrikciós, tehát egy ilyen korlátozott étrendeket megtartani. Erre vannak módszerek, hogy ezt a kakexiás pingponglabdát le lehet állítani. Ez köztudott vagy 30 éve, és nagyon egyszerű, ezért nagyon, egyébként egy vegyszerre lehet ezt megcsinálni. Le lehet állítani azt az enzimet, ami ezt a kakexiát elindítja, illetve amit a tejsav bontását elindítja, és nem csinálják, nem adják. Lehetne adni a súlyos stádiumban levő rákosoknak, lehetne ezt adni kontrolláltan, gyönyörűen lehetne megadni. Nem teszik. Mert túl olcsó, mert nem tudom, fogalmam sincs. Én nem tudom, hogy miért. Tessék? Ez egy enzimgátló. Virágtrágyaként árusítják. Szóval ez vicc, tehát ez egy ilyen műtrágya, virág műtrágyaként árusítják. Tessék? Magyarországon nem tudom, hogy hogyan árusítják, de az igazság az, hogy ezzel le lehet állítani a nagyon súlyos állapotokban, ha persze precíz dózisban adjuk, le lehet állítani a kakexiát, nem csinálják. 30 éve tudják. Hidrozinszulfát. Igen, hidrozinszulfát. Nos, de ez csak egy ilyen kis melég, egy ilyen kis kirándulás volt ebbe a témába. Tehát a lényeg az az, hogy ha valakinél már egy ilyen vészes fogyás van, ott a vészes fogyás, tehát a speciális vészes fogyással foglalkozni kell, és lehet is, lehet ezt leállítani, de alapvetően emiatt a fogyás miatt ne menjünk egy olyan étrendre, hogy most föl kell hízlalni a beteget. Mert itt kemoterápia után, amikor valakinek a tumora valamelyest le van állítva, tehát azért mondom, valamelyest le van állítva, akkor azt mondja az orvos, és most adjon ennit, meg most sokat egyen, hogy újra erőre jusson. Tehát, hogy a régi zsírpárnait újra töltse. Ezzel semmit nem nyer. Semmit. Abszolút semmit. Ez csak kontraproduktív. A táplálkozás, tehát itt rák elleni táplálkozásnál mindig csak azt veszük figyelembe, hogy mi az az étel, ami az immunrendszert megerősíti, vagy a belső biokémiánkat úgy módosítja, hogy a rák ellen dolgozon. De ez a két pont van, hogy tehát vagy az anyagcsere befolyásolása, vagy az immunrendszer befolyásolása. Minden étel, ami ezt a kategóriát nem tölti be, gyakorlatilag ki kell dobni az ablakból. Ez nem azt jelenti, hogy ezek az ételek önmagukban károsok, vagy az időközi fogyasztása önmagában káros, de ha valakinek baj van, vagy valakinek rákja van, akkor nem ér rá fölösleges étellel foglalkozni, és nem ér rá fölösleges funkciókat betölteni, azaz hízlalni, mit tudom én ilyeneket csinálni. Mert a hízlalást azt akkor is megtehetjük, amikor túlélte a rákot. De ha nem éli túl a rákot, akkor mire való volt a hízlalás? Értik? Na, szóval ez a lényeg. Na most akkor a zöldségeknél, és most végig megyek itt néhány dolgot, tehát néhány, vagy 30 pontot megyek végig. Remélem, hogy befejezzük még évfél előtt. Sietek, jó? Tehát gyorsan próbálok végigmenni. Legelőször víz, a vízfogyasztásnál minden nemű klort szűrjük ki a vízből. Klór, fluor, még és más toxinok, amelyek benne lehetnek a vízben. Tehát első körben, ha nem tudunk magunknak vízszűrőt venni, akkor vegyünk szűrt vizet, vagy vegyünk tisztított vizet, vagy akármi, mindegy, bármelyik megközelítés, bármit, ami a pénztárcánk megengedi, bármelyik lépés már egy jó lépés, normális csapvízhez képest. Tehát még a Tesco-s 50 forintos víz is jobb, mint a csapvíz. Az se egy, hogy mondjam, az se egy gyönyörű dolog, de ez még mindig jobb, mint a klót, flót, meg egyéb dolgokat belevinnénk a szervezetbe. A legjobb megoldás itt egy komoly szűrőberendezés, de ez pénzkérdés nyilvánvalóan. És azért ne felejtsük el, ezek az anyagok, ezek visszafordíthatatlan károsodásokat tudnak okozni. Tehát azért az nem így, nem kismiska. És nagyon sokan azt mondják, hogy a sófogyasztás és a csapvíz sok esetben is nagyon komoly tényező a rák kialakulásában. Lépjünk egyet. Zöldségek. Alapszabály, ezért alapszabály, amennyire csak lehetséges, biotermék legyen, amit fogyasszunk. Amennyire csak lehetséges. Ha nem tudunk bioterméket szerezni, akkor vegyszermenteset szerzünk. Ha nem tudunk vegyszermenteset szerezni, akkor megyünk, nézzünk meg, hogy ki az, aki normálisabb a piacon, tehát a kufárok közül, zöldségesek közül nézzük meg, hogy ki az, aki erre egy kicsit hangsúlyt tesz, és az áru választásánál és vásárlásánál nem csak azt nézi, hogy mi a legcsillogó-villogóbb alma, hanem hogy ezek milyenek. Tehát nem biztos, hogy mindig a legszebb almát kell venni. Vannak, akik azt mondják, hogy nyugodtan vegyél a foltost, mert ott biztos lehetsz, hogy nem permetezték. Az se biztos, de azért ezen a téren érdemes lenne az almát és a sárgarépát érdemes lenne biót vásárolni. És amúgy primőr árut soha semmit. Tehát ezt ki kell iktatni. Jó? Nagyon lényeges, zöld levelű zöldségek és füvek léformában, porított formában, frissen préselt léformában, főzelék és turmix formában, bármilyen formában, zöld, zöld és zöld. Tehát aki rákos, az mit eszik leginkább? Zöld. Most nem csak spenót, mert az egyoldalú lenne. Zöld, és még egyszer zöld. És ha még nem értették volna meg, akkor még egyszer mondom, zöld. Jó? Igen, de hát ha ezzel hazamennek, hogy zöldet kell lenni, akkor már is nyertem. Ez azért van így, mert a zöld levelű anyagok, legyen ez egy árpafű, egy búzafű, legyen ez egy tengeri alga, egy spirulina, egy klorella, legyen ez egy mezei gyógyfűvek összegyűjtése és turmixolása, és annak a levenek a meg csalán, pitypang, disznóparé, meg mi van... tyúkúr, meg szóval, ami van, de kérem szépen, egy dolog van, nagyon jól megmosni, jó? Tehát ami a kertünkben terem, és ami nem külön egy bekerítezett gyógynövénykertben nő, ott kutya, macska, róka, bármi ott elintézi a dolgait, és ezt le kell mosni, kérem szépen, mert lehet ám rendesen a bakteriális fertőzéseket összeszedni ezekkel a zöld turmixokkal. Fölhívod engem nem egy és nem két ember, akik ezt a zöld turmix históriát csinálják, tehát összeszedik maguknak egy maréknyi zöldet, friss zöldet, bedobják a turmixba, rá egy kis vizet, vagy egy kis a gyümölcslevet, vagy egy kis almát és egy kis vizet, összeturmixolják, leszűrik és megisszák. Hihetetlen hatása van, nagyon jó. Valamelyik finomabb, valamelyik kicsit, hát... cserjeset, ez egy ilyen cselsavtartalmú, vagy valami ismi, vagy egy kis keserűbb, vagy valami, nem baj, ezek nagyon jó. Mi van benne? Klorofil. Klorofil az nagyon lényeges, lúgosítja a szervezetet. A nyomelemek vannak benne, magnézium, dús, étrend, nagyon jó. És persze a gyógynövényeket belerakunk, az még jobb, mert akkor ilyen-olyan-amolyan hatása van, de most nem is annyira a fitokemikáliáknak az egyes dolgaira szeretném fölhívni a figyelmet, hanem a zöldre. Az első nagy szabály és törvény a ráknál az, hogy kilógosítjuk a szervezetet. És hogyan lehet ezt leginkább csinálni? Klorofillel, zöldekkel, és még egyszer zöldekkel. És ez arra is vonatkozik, hogy bármilyen zöld levelű zöldség, legyen ez egy káposztaféle, vannak speciális kelkáposzta, vagy egy kicsit, van a német egy ilyen hegyes káposzta, grünkol, mi ez a... Igen, marhakáposzta például. Igen, a marhakáposzta. Na, köszönöm szépen a fordítást. Igen, na ez például rettenetesen egészséges. Kicsit büdös, amikor megesszük, de rettenetesen egészséges. Tessék, a mangolt is lehet, igen. Tessék, nálunk nem lehet kapni, vagy lehet? Igen. Igen, tehát minden, ami zöld van, kérem szépen, a mustárlevél, bármi, mindent, amit lehet, ezeket mind... használhatjuk. Ezek nagyon jól tesznek. A brokkoli éppen emiatt használjuk, ugye? Tehát a brokkolinak meg más, tehát a keresztvirágúaknak más hatása is van, de ez is például. Mi jövünk a csirákra, meg kitérünk, jó? Jó. Még ha el is tudnánk képzelni, hogy a zöldet melőzzük, mert ilyen fura ízű, nem melőzzük, felejtsük el ezt a gondolatot, jó? Ez a nem szabad kategóriába tartozik a rákbetegeknek. Tehát a zöldet kifelejteni, vagy elhagyni, vagy mondom, sumákolni, az a nem szabad kategóriába tartozik. Léformában, tehát a zöldségekből és a gyümölcsökből koncentráltabb formában tudjuk a tápanyagokhoz jutni, Amennyit tudunk léformában fogyasztani, fogyasztunk léformában, különösen a zöldeket is. De a rostra is azért szükségünk van, tehát a növényi rostokra, a cellulózra, ezért azért nem csak leveket fogyasztunk, vagy ha valaki ideiglenesen lébőten van, olyan termékeket kell fogyasztani, ami emészthetetlen rostot, cellulózt biztosítanak. Ideális, véleményem szerint, ideális arány az úgy van, hogy egy rákbeteg esetén, hogy a napi 10-12 egység zöldség, és a 4-5 egység gyümölcs az az, ami elfogadható, és ami még a vércukorszintnek a felemelkedését nem vészesen befolyásolja. A vércukorszintre azonban oda kell figyelni, tehát ezt úgy kell megcsinálni, hogy ne lökjük fölfele a vércukorszintet. Tehát egyszerre ne sok gyümölcsöt együnk, tehát ne az legyen, hogy tehát 4-5 egység gyümölcs, de nagyjából a 2-2 és félszereset eszünk a zöldségben, mint gyümölcsben, jó? Tehát ez a levekre is, a nyers zöldségekre is, bármire is vonatkozik, jó? Tehát zöldség első helyen van, gyümölcs második helyen van. Nos, ennyit a zöldségekről. Akkor itt jönnek a csirák, ugye? És a csiráknál ugyanúgy, mint a zöld turmixnál, arra kell odafigyelni, hogy bármit lehet csiráztatni, tehát ami csak létezik, tehát a magokat nagyon jó, ha csiráztatunk, rendkívül jó a csirákat frissen enni, a csirákat turmixolni vagy préselni, bármit csinálunk, nagyon jó, arra oda kell figyelni, hogy a csirákat nagyon jól mossuk, és ha lehet, akkor mi magunk termeljük a csiránkat, és ne a bolti csirát, mert nagyon sokszor a bolti csirákat fertőtlenítik, tehát oda az egész haszna. Tehát ugye mivel csirának, ezt úgy kell látni, hogy a csirának az alapgondolata az egészségorientált táplálkozásból származik. Viszont, ha egy kereskedő csirát akar előállítani, hogy a kényelmes vásárló, a tömegvásárló csirát tudjon hazavinni, akkor ennek a csirának valami polci idő kell lenni, egy szavatosági idő kell, hogy legyen. Tehát legalább 3-4-5 napig jó kell, hogy legyen. Ahhoz viszont valamivel át kell mosni, át kell öblíteni, hogy ahogy a penész, ami minden növényen rajt van, tehát ami a levegőben van, hogy ez ne robbantsa be az egészet és bepenészesedik. Tehát én tudok, ismerek egy fickót vidéken, Siófokon, aki csirákat, búzafüvet termel, ő csak vízzel leöblíti, de ha 3-4 napig, tehát 3-4 nap alatt nem esze meg az ő csiráit, akkor kidobhatom. Viszont vannak olyan bolti, szépen címkével, meg minden, azok még egy hét elteltével is nem penészesednek, de már olyan fonnyadnak olyan, de még mindig nem penészes, úgyhogy ez valami miatt van ez így. Tehát ezt azért át kell gondolni, úgyhogy a csirákat leginkább otthon megcsinálni, és vannak most már nagyon modern csiráztató gépek. Tudom, hogy ez Magyarországon durva, de 200-250 euróért, egy ilyen 50-60-70 ezer forint környéken van egy ilyen csiráztató gép, az ember beállítja, szinte bármit lehet csiráztatni benne, mert ideális körülményeket produkál, és gyorsan jól lehet csiráztatni. Higiénikusan, jól kicserélhető, jól kimosható. Ez most egy vadonatúj feltalálás, most nem régen láttam. Tehát csiráztatás nagyon jó, de még egyszer mondom, öblítsük át. Tehát egy rákbetegnek nem kell a plusz penész, jó? Tehát a penész nem hiányzik nekünk, így is úgy is van a szervezetben belőle. Akkor jön egy következő kérdés, diófélék. Tehát a diófélénél háromféle dió szabad. Mit gondolunk, milyen dió szabad? Tessék? A dió, a mandula és a makadámia. Hát az a legdrágább dió, ami létezik a világon. Makadámia. A makadámia, tessék, Ausztrál, Dél-Afrikai, Ausztrál, stb. Nagyon drága. A makadámia az nagyon jó, tehát a dió, a sima dió, a mandula és a makadámia. Az összes többi, a kesúdiót azért nem, mert a kesúdió könnyen penészesedik. Tehát nem látszik rajta, tehát ugyanúgy, mint a földi magyarónál. A földi magyaró meg a kesúdió, az egészséges embernél, ha első osztályú kesút vásárol, nincs nagy probléma vele, de ha ilyen tört kesúdiót vásárol, még ilyeneket, a rákbeteknek már nem annyira jó. És ezért azt mondom, hogy éppen emiatt a penészesedési veszély miatt, ezért határkérdés, vannak, akik azt mondják, hogy ez nem olyan vészes, Van, aki azt mondja, nagyon egyszerű megoldani egy kis aszkorbinsav vízbe, és a kesődiót 5 percig aszkorbinsavos vízben áztatni, és akkor megöljük a penészgombád rajta. Ezt is meg lehet csinálni, és akkor a kesődió tartalma az nem rossz, de a kesődiónak a felülete miatt szinte magához vonza a penészgombát. Tehát sajnos a szállítása miatt még minden, ezért ez benne van. Ugyanúgy a földi magyarónál viszont azt kell mondani, hogy maga a földi magyarónak a tartalma sem olyan jaj, de húj, de jó, úgyhogy ezért a földi magyarót ezt melőzzük. És azt kell mondanom, hogy teljes diókról van szó, tehát nem mondjuk mandula szeletekről van szó, vagy tört dióról, vagy diólisztről van szó, azt sose vegyük, jó? Tehát ne spóroljuk a manuális feldolgozást, azt mondja, ja, itt van mandula, itt már előre van darálva, ne, hát ne vegyük, tehát ez oxidálódik, meg minden, tehát tönkre megy a lényege benne. Jó? De a diófélék, ez ki van pipálva. Következő pont. Nem kifejezetten ételkategória, de mégis egy rákbetegnek szorosan az étrendbe tartozik, ezek az úgynevezett zöld ételek, superfood, a inner light, supergreens, meg mit tudom én, akárhogy nevezik ezeket a dolgokat. Ez gyakorlatilag a porított búzafű, árpafű algákat, növényeket, tehát a zöld porokat. Tehát így lehet röviden zöld por. Jó? Tehát ahol zöld port kapunk, mindegy, hogy most ez milyen nevű, zöld port kapunk, azt veszünk, és abból naponta egy-két evőkanálnit, vagy vízben, vagy egy frissen préselt zöldséglében, vagy gyümölcslében belekeverjük, és megisszuk. Jó? Tehát még egyszer, zöld porokat. Tehát ezt táplálékkiegészítőként lehet kapni. Önmagában, ha valaki naponta egy-két evőkanálnyi ilyen zöld port fogyaszt, ez nagyjából 100-200 g friss zöld növénynek megfelel. Tehát friss zöld levelű növénynek megfelel, úgyhogy ezzel lehet felfele nyomni a zöldek arányát az étrendben. A búzafű, meg az árpafű, meg a lucernafű, meg akkor a különböző gyógynövényeknek a füvei, akkor vannak, akik céklapor, sárgarépaport is belerakják, akkor vannak, akik a superfoodba beletesznek mondjuk más anyagok is, mint mondjuk a narancs és a citromhé, persze bio árúból, mert ennek egy nagyon természetes P-vitamin és C-vitamin tartalma van, flavonok, meg flavonoidokat, meg mindent, az is jó. Szóval ilyeneket lehet javasolni. Igazán kevés olyan zöldség van, egyébként ezt úgy kell mondani, de kevés olyan zöldség van, amit vehetünk a boltban, ami önmagában annyi nyomelemet, tápanyagot tartalmaz, klorofil tartalmaz, mint ezek a zöld porok. Tehát ezek a zöld porok nagyon intenzív tápanyaggal teli keverékek, ezeket egy rákbetegnek nem szabad kihagyni. Egyszerűen ez a kötelező, tehát ez a muszájhoz tartozik. No, itt talán annyit hadd mondjam, minőség számít. Itt csak azt lehet, hogy nehogy az olcsó dolgokhoz folyamodunk. Lehet, hogy egy jó akcióban olcsón jutunk valamihez hozzá, de minőségi árut kell venni. Tehát ezt szeretném előre bocsátani. Búzafű és búzafűlé között nagy különbség van. Tehát létezik olyan, én tudom, hogy miről beszélek, mert én magam vásárolok, tehát nagyban vásárolok ilyen dolgokat, én magam is keverek egy ilyen superfoodot. De a nagybani piacon, tehát amikor nagy kereskedelmi piacon vásárolok mondjuk búzafű port, akkor vehetek sima, egyszerű búzafű por, úgy, ahogy van. De ha búzafű lé port veszek, akkor ennek az ára már a háromszorosa majdnem. Miért? Mert nagy különbség van, hogy búzát kipréselnek, ami maradt, tehát ez a rostanyag, ami maradt, ezt darálják, és ezt adják el búzafű porként, vagy a búzafű lé, amit kipréselnek, és aztán egy ilyen sprészárítással megszárítják, és ezt a port adjuk el. Nagy különbség van, óriási különbség van. Úgyhogy, illetve azoknak a koncentráció, tehát a hatóanyag koncentráció 4-5-6-szorosa lehet, úgyhogy, tehát norma szintek vannak, és amikor én megveszek, mit tudom, búzafű lépót, akkor ez úgy van, hogy 1-4-hez, tehát a búzafűhoz képest a 4-szeres koncentrációja van, tehát még a búzafűhez képest is a 4-szeres koncentráció van, úgyhogy ilyenekre oda kell figyelni, minőségi árura oda kell figyelni, jó? Tehát ez csak egy pont, amit szeretem volna említeni.